Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az én házam az imádság háza. Jézus mondta ezt, a nagy igazságot. Talán kevésszer gondolunk arra, hogy egy templom sokkal inkább épül imádságból, mint kövekből. Templomot azért építettek az emberek, mert valahol imádkozni akartak. Persze a pogány világ az fölöslegesnek ítéli a templomokat. Évtizedek óta, lassan egy évszázada elöntötte a világot ez a pogány igazság, amely a templomok elleni támadás volt. Imádkozni az erdőben is lehet valóban. Akár egy hajón is, egy hidon is, bárhol lehet imádkozni, ez természetes, otthon is. De az Úrháza az imádságháza. És addig lesznek templomok, ameddig a templomokban imádkoznak. Nyugat-Európában már árusítják ki a templomokat, mert nincs szükség arra, hogy valahol imádkozni összegyűjjenek az emberek. Persze mi is átéltük ezt a kommunista évtizedekben, amikor istállóként használták a templomokat, vagy magtáraknak, vagy múzeumnak. Testvérek, egy biztos. Ha imádkozunk, megváltozik a világ. A mai nap a legfontosabb imádság üzenetével szembesülünk, és talán alig gondolunk arra, amikor az imádságot, a mi atyánkot ajkunkra vesszük, hogy ez világot megváltoztató üzenet. Csak hát nyilvánvalóan nem gondolunk általában erre. Egyébként 6. Pál pápa azt mondta valamikor a 70-es években, hogy az imádság az egyház lélegzése. És akkor még nem pápa volt, ugye nyilvánvalóan Ratzinger bíboros, aki a későbbi 16. Benedek néven lett pápa, hozzáfűzte, ő Németországot jobban ismerte nálunk, ehhez a 6. páli megállapításhoz hozzáfűzte a következőt, mintha az egyház légszomjal küszködne. Ő már akkor látta Németországban azokat a ijesztő folyamatokat, amik oda vezettek, ahol ma vagyunk. Kedves jó testvérek, gondoljunk néha erre is. Mindenütt lehet imádkozni, de az imádságháza a templom. Az igazi imádság itt születik meg. Majd egy-két szót erről mondok, és elgondolkodunk ezen. Ezt a szentmisét meghalt Márta testvérünkért ajánljuk föl. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek.
Istenem.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát, ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Aztán így folytatta. Tegyük föl, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja, barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret. Útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem. Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt kérték Jézustól a tanítványai, hogy tanítsa meg őket imádkozni. És Jézus megtanította őket egy imádságra, amit mi atyánként ismerünk. Az, amit ma hallottunk az evangéliumból, a Szent Lukács leírásában található, van egy másik leírása is az imádságnak, az egy kicsit bővebben iratott meg. A lényeges üzenetek persze ebben, amit ma hallottunk, épp úgy megvannak, mint a másikban. Jó arra figyelni, hogy Jézus többes számban fogalmazta meg azt az imádságot, amit nekünk tanított. Ez azért nagyon fontos, mert ha igaz az, amit a Szentmise bevezetőjében mondtam, hogy az Isten háza, az imádság háza, és a templomban addig van szükség, illetve a templomra addig van szükség, amíg a templomban imádkoznak, akkor valóban elgondolkodtató az, amit hallottunk. És ha még azt is visszaidézzük, hogy ha imádkozunk, megváltoztatjuk a világot, akkor persze ez csak akkor igazolható, ha valóban amit Jézus tanított, azt mi komolyan gondoljuk. Sajnos tegnap nem voltam itthon, Ausztriában kellett lennem, egyébként megmondom őszintén, nagy szomorúság volt a szívemben, ahogy ünnepeltük azt a szentmisét ott, és gondoltam, na majd ma vigasztalódom itthon. Hát, nagyon nem. Nagyon itthon se vigasztalódom. Persze a szomorúságom ott más miatt volt, nem amiatt, ami miatt itt most nem vigasztalódom. Sokkal inkább arra gondolok, hogy valóban azért érdemes ma erről gondolkodni, mert a világot meg kell változtatni. És este, amikor itthon voltam, és a miniszterelnök úrnak a beszédéből egy rövidített változatot hallottam a televízió segítségével, a televízión keresztül, és horribile auditu, ugyanazt hallottam tőle, amit ez az imádságban nekünk üzen. Az egyén és a közösség összetartozásáról beszélt. És ez az imádság pontosan erről szól, hogyha meg akarjuk érteni azt, amit Jézus tanított, akkor azzal kell kezdeni a gondolatainkat, hogy az egyén, külön-külön mindegyikünk, ha jelen van Isten gyermekeinek a közösségében, és elfogadja azt a közösséget, annak tagjait, akkor helyesen imádkozik. Tehát végeredményben majd, amikor pár gondolattal megközelítjük ennek az imádságnak a lelki üzenetét is, akkor pontosan erre szeretnék utalni, mert a egyén jelenléte a közösségben azt jelenti, hogy az egyén élete a közösségben formálódik, a közösség pedig felelős az egyénért. Azért az egyénért, aki a közösség tagja, aki a közösségben jelen van, politikailag, vagy társadalmilag, erről szól az egész emberi élet. Ki gondol arra, hogy ennek az imádságnak ez a valódi üzenete? No, még azért megtoldanám egy másik gondolattal. Gondoljunk csak arra, hogy egy gazdasági kapcsolatban, üzletre gondolok, ismerik az üzlettársak egymás egyéni gondját, baját? Nem erről szól az üzlet. Ahhoz, hogy mi emberek egymással összetartozzunk, arra van szükség, hogy ismerjük a másik ember egyéni problémáit, gondját, baját, és az ember úgy tartozik össze azzal a másik emberrel, mint aki ezeket a gondokat meg akarja szüntetni. Ezt a nehézséget el akarja oszlatni. Ugyan mikor gondolunk arra, hogy az imádság ezt az alapvető szociális kérdést, illetve ennek a megoldását célozza meg? Akkor ezzel a kicsinyke előzetessel figyeljünk arra az imára, amit Jézus tanított nekünk, Ahogy mondottam, Jézus többes számban fogalmazta meg az imádságát, a mi atyánkról szól, és rólunk, közösségeinkről, és a közösségekben élő egyesekről szól Jézus ebben az imádságban. Valójában nagyon egyszerű az üzenet, magunkévá kell tenni Jézus lelkületét. Akkor, amikor ezt az imádságot az ajkunkra vesszük, akkor arra kellene gondolni, hogy valóban Jézus mit is várt el? Igazából egy sorrendiséget is meghatározott, Isten ügyéről van szó, meg az ember ügyéről van szó. Nem mindegy a sorrendiség sem. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod. Ez az első kérdéskör, itt az Istenről van szó. Ki az Isten a számunkra? Ezt a kérdést tisztázza. Isten, aki a fölöttünk való, akinek mindig érvényes üzenetei vannak a számunkra, amelyek minden helyzetben, minden körülmények között érvényesek. Hát azt szeretnénk, hogy ennek az Istennek a világa, vagy maga az Isten jelenjen meg a mi világunkban, ezekkel az értékekkel. Jöjjön el a te országod, végül is ez jött el Jézus Krisztussal. Ő ezzel kezdte a működését. Elérkezett hozzátok az Isten országa, vagyis elérkezett hozzátok az az értékrend, amit Jézus meghirdetett, amit Jézus életvitelével bemutatott, azért, hogy mi ezt megértsük, és Isten országának a tagjaivá váljunk azáltal, hogy erre a Jézusra figyelünk, és az ő nyomába szegődünk. Persze ő még hozzátett valamit az élete példájához, amikor azt mondta, az én eledelem az Atya akaratának a teljesítése. Olyan számára az Isten akarata, mint a mindennapi kenyér. Rendkívüli üzenet ez, mert az emberi akarnokság kuszálja össze a világunkat, és természetesen mindenki a maga javát, a maga érdekét nézi, és ez határozza meg a gondolkodását, és pontosan a keresztény örökségnek ez a legfontosabb eleme, hogy minket önző embereket formált, alakított Jézus tanítása, az Isten akarata olyan emberekké, hogy alkalmasak vagyunk egymással valamiképpen közösségben élni. Az önző akarnok embert az Istennel való találkozás formálja és alakítja közösségi lényé. Olyan emberi, aki tud alkalmazkodni a másikhoz, aki oda tud figyelni a másik javára, akinek van áldozatkészsége, hogy a másik életét szolgálja. Hát ez az Isten jelenléte a mi világunkban. És a második része ennek az imádságnak a közösség java, az egyén java. Szépen föl is sorolja a mindennapi kenyér, a bűneink megbocsátása, és mentesüljünk a kísértésektől. A kenyér, ami egzisztenciális létünknek az alapja. Étkezni kell, hogy életben maradjunk. Ez mind az egyént, mind a közösséget érinti. Nem lehet csak egyénről beszélni, amikor a mindennapi kenyérről van szó, és nem lehet csak közösségről beszélni. Mit ér az a közösség, amely közömbösen nézi a másik éhezését? És tud-e közösségért áldozatot hozni egy közösségben jó akarattal a másikért élni az, aki csak magára gondol? A mindennapi kenyér kérdése. A másik a bűnbocsánat, ami persze a mindennapok nyelvén így mondom, adósaik vagyunk egymásnak. Eladósodtunk. Egyszerűen a bűn az, amikor az ember csak magára gondol. Amikor magamra gondolok csupán, akkor valamiben megrövidítem a másikat. Gyűl az adósság. És hogyan lehet megszüntetni ezt az adósságot? Nyilvánvaló az első az, hogy az ember rádöbben erre, hogy nincs jogunk a másik kárára és a másik ellenére élni. Testvérek, ha ebbe úgy Isten igazából belegondolunk, ettől szenvedünk legtöbbet. Mert valójában egymás kárára élünk. Méltatlan az emberhez. Van lehetőség ebből kikeveredni? Hát ha egyszer úgy igazán imádkoznánk ezt az imát, és erre gondolnánk, akkor talán valami fény megjelenne. Nem is gondolunk arra, hogy a helytelen döntéseink milyenné teszik az egymással való kapcsolatunkat. Tele vagyunk várakozással, tele vagyunk a bizalommal, amikor a másik felé fordulunk, és kigyót meleghetünk a keblünkön. Az adósságokat rendezni kell. Én már látom, öreg ember vagyok. Csak a jó szándékú emberekkel érdemes szót váltani. Akiben ez nincs meg, aki legalább eddig nem jutott el, esendők vagyunk, csetlünk, botlunk, de aki nem jut el odáig legalább, hogy jó szándék mozgassa és szervezze a másik emberrel való kapcsolatunkat, azzal nem lehet összetartozni. Attól menekülünk. Ezen kell változtatni. És hát ne vigy minket a kísértésbe, ezen most megy a furcsa, filozófiai szájtépés. Hogy ez helytelen ez az imádság, mert ne vigy minket a kísértésbe, meg kell ezt változtatni, hogy ne engedd, hogy kísértésbe jössünk. És ezen ma vitatkoznak, amikor az egész kereszténység sírja megásva, és akkor mi a lényeges kérdésekről, a semmi kérdések felé fordítjuk a figyelmünket. Nyilvánvaló, hogy az Isten nem kísérti az embert, de megengedi, ha a próbatételt. Mert akaratunk van, és szabad akaratunk van, Isten nem fog bennünket megakadályozni. És arról nem is beszélve, hogy mindegyikünk alapvetően akkor tudja megmutatni önmagát, amit talán a Biblia így fejez ki, vétkezhetett volna, de nem vétkezett. Gonoszat cselekedhetett volna, de nem tett. Nyilvánvaló, hogy nem az Isten kísérti az embert, legfeljebb a próbatételt megengedi, hiszen akkor bizonyíthat az ember, és hát azért azt se szabad elfelejteni, hogy a rosszra a sátán kísért bennünket. És a sátánnak van hatalma. Aki ebben nem hisz, hogy kicsit merüljön bele a mindennapok világába, a mindennapi tapasztalatokba, és elkezd vigyorogni a sátán. Testvérek, csodálatos ez az imádság. Talán azt mondhatnám, hogy olyan természetesen közvetlen, ahogy mi megszólítjuk az Istent, ahogy felsoroljuk a gondjainkat, bajainkat, és ez a természetesség, ez a közvetlenség, ez a tiszteletre, meg a bizalomra, illetve annak az egyensúlyára épít. Isten tisztelete. Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. Bizalom. Minden nagy mű ezen a világon a bizalomból született. Gondoljunk egy Teréz anyának a művére, hogy napjaink tapasztalata világossá tegye el számunkra. Valamilyen fajta ősbizalom, Istenbe vetett bizalom az, ami egy ember szívéből kilobog, és létrehoz az ember javára egy művet. És akkor már csak amivel tartozunk az Istennek a tiszteleten, hiszen Isten képű az ember, a bizalmon, hiszen Isten segítségét várjuk, már csak az engedelmességről lehet szó. Az engedelmesség pedig nem más, hogy mindennél fontosabb legyen nekünk, mi az Isten akarata. Ne az én akaratom, ne a másik ember akarata, hanem az Isten akarata, amihez érdemes igazodni. Testvérek, csodálatos ez a mű, amit Jézus ránk hagyott, és valójában nagyon nagy igazság, hogy az egyénnek, mondjuk egy ilyen aprócska, tenyérnyi helyen elférő kis közösségnek alap felismerése kell, hogy legyen, hogy ő ahhoz a közösséghez tartozik. Egy abból a közösségből, és hogyha fölfogjuk azt, hogy ez mit jelent, akkor ez azt jelenti, hogy a közösség az egyénért van, az egyén a közösségért, és végeredményben ez a kérdés az, ami ebben a világban az ember sors kérdése. Az összes többi, amiről beszélünk és filozofálunk, semmit se számít. Csak ez. Isten segítsen bennünket, hogy helyesen imádkozzuk az Úr imádságát. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, kedves testvérek, most nagyon jó lenne legalább olyan jézusi lelkülettel, imádkozni ezt az imádságot, ahogy ő ezt a lelkünkre kötötte, és ennek különös súlya van ma, nem ezen a napon, hanem egyáltalán manapság, mert ugye a krisztusi közösség imája ez, és benne az egyes Isten gyermekek imája. És azok, akik Európát elárasztják, azok a krisztusi közösséget akarják gazdagítani. Szó sincs róla. Egy picit talán elhihetjük, hogy valamiféle gazdasági megfontolások, vagy népesedési kérdéssel kapcsolatos gondolatok jelen lehetnek, de éppen erről volt szó. Gazdasági kapcsolatokban nem az egyén gondja, baja fogalmazódik meg. Hát ne engedjük, hogy minden értékünket kiénekeljék a kezünkből. Imádkozzunk. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is.
Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Könyörögjünk. Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiad szenvedésének örök emlékét. Ott kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
Amen.
Isten segítse a testvéreket a mindennapjaikban, emberi kapcsolataikban tudjanak keresztény emberként együtt élni a hitetlenekkel is. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Isten.